Kedves hallgatóink, szürke zóna, a református azonosságtudat átmeneti állapotai, ezzel a címmel tartott előadást Nagy Károly Zsolt, PhD, főiskolai docens, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kollégiumi esték című sorozatának legutóbbi, a koronavírus járvány után az első rendezvényén. A következő percekben az előadóval beszélgetek, aki először arra a kérdésre válaszol, hogy mit is értünk hovatartozás, vagyis idegen szóval identitás tudaton.
Az identitás alapvetően arról szól, hogyha ezt a csúnya magyartalan kifejezést akarom használni, hogy kinek gondoljuk el magunkat, hogyan tartjuk fönn ennek az elgondolásnak a kontinuitását térben és időben, vagyis hogy azt próbáljuk identitásunk segítségével elérni, hogy holnap, akik a tükörben nézünk, ugyanazok legyünk, akik ma meg tegnap voltunk, ezt az érzést próbáljuk fönntartani vele, illetve próbálunk beilleszkedni a társadalomba, próbálunk valamilyen viszonyt kialakítani az identitásunkon keresztül azokkal az elvárásokkal, amelyeket a társadalom azokhoz a szerepekhez társít, amelyeket mi betöltünk. Tehát a társadalom fölkínálja nekünk a jó apa, a jó tanár, a jó magyar ember identitás képét, identitás modelljeit, mi pedig részben, vagy egészben, vagy amennyire sikerül, vagy amennyire akarunk, ezekhez a felkínált identitás modellekhez alkalmazkodunk, ezeket magunkévá tesszük, bensővé tesszük, annyira sokszor, hogy már nem is reagálunk arra, vagy nem is reflektálunk arra, hogy ezek igazából külső elvárások, hanem mi magunk úgy gondoljuk, hogy ez a mi belőlünk, a mi személyiségünkből jön. Tehát az identitás egy ilyen nagyon-nagyon képlékeny, úgy is mondhatnám, hogy egy sajátos felület, amin keresztül mi nézzük a társadalmat, és amin keresztül a társadalom néz bennünket.
Mit értünk magán a református identitáson, tehát hogy azért ez egy vallási, egyházi közösség, hogyan lehetünk mi református identitásúak?
Hát arra nehezen tudom megmondani, hogy hogyan lehetünk mi református identitásúak, inkább arra tudok válaszolni, vagy azt tudom egy kicsit körülírni, hogy mit jelent az, hogy az identitás református. Reformátusnak lenni azt jelenti, hogy azonosulunk azokkal az elvárásokkal, amelyeket a református közösség hosszú időn keresztül megfogalmazva a tagjaival szemben támaszt. Nyilván, ahogy az előbb is mondtam, ez lehet részleges azonosulás, lehet akár nagyobb mértékű azonosulás, de minden esetre vannak olyan identitáselemek, amiket a közösségünk fölkínál, és ezekkel próbálunk azonosulni azért, hogy jó reformátusok legyünk. Persze ezt nem feltétlenül mondjuk ki, hogy ez a cél, hogy jó reformátusok legyünk, de a közösséggel való azonosulás, az egység tudata, vagy az egyesülés tudata a közösséggel, az nagyon fontos ebben az összefüggésben. Ennek aztán vannak különböző dimenziói, különböző rétegei, és ezeket a rétegeket és a dimenziókat hozzuk fedésbe tulajdonképpen a saját életünk során, ahogy beilleszkedünk a református egyháznak, a református közösségnek a testébe.
Milyen rétegei vannak ennek, tehát a református identitásnak milyen rétegeit ismerjük?
Ugye az előbb dimenziókról és rétegekről beszéltem, a kettő együtt működik. Hósa László azt mondja, hogy egy felekezeti identitásnak legalább két dimenziója van. Az egyik dimenzió a történeti vagy társadalmi dimenzió, a másik pedig azok a teológiai gondolatok alkotta dimenzió, amelyeket egy felekezeti közösség fontosnak tart. Nyilván itt a felekezeti közösség által fontosnak tartott teológiai dimenziók is arra jók, hogy elhatárolja ezt a közösséget más közösségektől, azon túl, hogy a közösség általában a saját maga által fontosnak tartott teológiai gondolatokat tartja igaznak, sokszor ugye egyedül igaznak. Na most az, hogy ezek a társadalmi és teológiai dimenziók hogyan érvényesülnek, azok pedig a történeti rétegekben ragadhatók meg. Szintén Kósa László fejti ki több tanulmányában ezeknek a rétegeknek az egymásra épülését. Ugye tulajdonképpen ő az, aki a legtöbbet foglalkozott a református identitással a mai élő történészek közül, művelődés történészek közül, ezért fontos az ő neve ebből a szempontból. Na most, hogyha sok mindent összeveszünk, és ezeket a rétegeket és dimenziókat együtt kezeljük, akkor vannak olyanok például, vagy amiket ilyen nagyon sokszor szoktunk említeni, szinte közhelyszerű identitás narratívánk, úgy szoktuk ezt mondani. Ilyen például az, hogy a református ember számára az életének a zsinórmértéke az a Biblia. Nyilván a katolikus ember számára is fontos a Biblia, de számára fontosak a Biblia mellett a szentek életpéldái, fontosabb számára az egyházának a tanítása, míg a református ember általában a Biblia szempontjából, a Biblia alapján állva, a Biblia szemüvegén keresztül vizsgálja a világot, és ebben a vizsgálatban nagyon fontos az, hogy ő hogy gondolja, milyen eredményre jut ebben a vizsgálatban. Vagy nagyon fontos a református identitásnak egy ilyen 19. században létrejött, nagyon izgalmas narratívája, a 19. század romantikus történetírása, amelyben nagyon fontos volt az emberi szabadságnak a gondolata, főleg itt Közép-Európában és főleg Magyarországon, ahogy a Habsburggal szembeni ellenállás a nemzeti szabadságnak és a vallásszabadságnak a kérdései nagyon hosszú ideig összekapcsolódtak, annyira, hogy tudjuk azt, hogy a reformáció kezdeti időszakában a vallásszabadságnak a kérdései rendszeresen az országgyűléseken kerültek elő, és a 19. századi történetírás ebből azt a következtetést mondta rá, hogy hát a reformátusok azok a nemzeti szabadságnak a letéteményesei. Valahol a nemzeti szabadság gondolata az ott van a reformáció forrásvidékén. Ebből persze aztán az is lehet, hogy a reformátusok nagyon nagy előszeretettel álltak be a szabadelvű gondolkodás árkaiba, vagy előszeretettel gondoltak magukra úgy, mint szabadelvűekre. És hát így alakult az, hogy a református identitásnak az nemzeti szabadság gondolata, a nemzeti szabadságért való küzdelem, és általában mindenfajta szabadságért való küzdelem, ez egy nagyon fontos eleme. Ennek vannak teológiai dimenziói, és ezért nagyon fontos, hogy a történeti dimenziók és a teológiaiak nagyon sokszor fedésbe kerülnek, hiszen a református ember számára Calvinig visszavezethető identitás elemünk, az ember és az Isten kapcsolatában a legfontosabb alapelve az Isten szuverenitásának az elismerése, hogy ő a legfőbb hatalom, ő a legnagyobb hatalom ezen a világon, és neki kell a keresztény embernek engedelmeskedni. Ebből következően a református ember minden hatalomnak minden olyan formáját, ami az Isten helyébe akarja tenni magát, el kell, hogy utasítsa. Ezért van az, hogy a református ember elutasítja az önkényuralmat, elutasítja azokat a politikai, gazdasági vagy közéleti hatalmakat, amelyek az Istennek képzelik magukat, és meg akarják szabni, hogy a másik ember mit tegyen, illetve korlátozni akarják a másik ember szabadságát. Ez a református identitásnak egy nagyon-nagyon fontos összetevője. Tehát a 19. századból például van egy ilyen nagyon fontos összetevőnk. Aztán a 20. században ugye a református egyháznak az egyik legnagyobb traumája Trianon volt. Nyilván az egész magyar nemzetet érintette Trianon, de valahogy bennünket reformátusokat különösképpen is, egyrészt azért, mert a református népességnek és a református egyház területének nagyon nagy részét elveszítettük, másrészt azért, mert pont azokat a területeket veszítettük el, gondoljunk itt a református Kalotaszegre, amelyek éppen nem sokkal korábban lettek úgy kijelölve a református közösség öntudatában, mint az identitásunknak a forrásvidéke. Most ebből következően például a magyarság sorskérdései nagyon-nagyon fontos témaként jelennek, meg egyáltalán a magyarság sorskérdéseinek a felvetése lesz egy ilyen identitás eleme a 20. század közepén a református azonosságtudatnak. Nem kell itt sokkal többre gondolni, vagy elég itt, hogyha arra gondolunk, hogy Szászó konferencián ugye milyen fontos sorskérdéseket tárgyaltak annak idején, és maga a Szászó fogalom mennyire összekapcsolódik a református közösséggel, református identitással. Vagy hát ennek van egy olyan dimenziója, hogy a határon túli magyarságnak a sorskérdései, a határon túli reformátusokra való odafigyelés nagyon-nagyon fontossá válik a reformátusok önmagukról való gondolkodásában. Ennek volt egy revizionista, irredenta szála dimenziója, de ennek aztán voltak olyan dimenziói, amik abban az időszakban is búvópatakként jelen voltak a református közösségben, amikor abszolút nem lehetett erről beszélni, ugye a kommunista diktatúra időszakában, amikor a 70-es évek végén, 80-as években elindulnak az erdélyi magyar reformátusokat segítő magyar reformátusok, akik élelemmel, vagy ruhával, vagy bármivel, amivel lehet, próbálnak segíteni az ott élőkön. Tehát az, hogy a református identitás konkrétan mi és miben jelenik meg, abban mindig nagyon fontos az a konkrét társadalmi közeg, amire a református emberek válaszolnak, akkor a társadalmi közeg megkérdezi, itt nagyon idézőjelbe téve, és ugye megszemélyesítve ezt az egészet az érthetőség kedvéért, a társadalmi közeg megkérdezi, hogy na, mit gondoltok ti magatok reformátusok magatokról, és hogy tudjátok megmutatni azt, hogy reformátusok vagytok. A reformátusok pedig azzal válaszolnak, hogy a saját teológiai gondolkodásuk, történeti hagyományaik alapján kiemelnek bizonyos elemeket, amelyek itt és most fontosak, és itt és most tudnak velük válaszolni arra a kérdésre, hogy mit jelent reformátusnak lenni. Ez a reformáció kezdeti időszakában alapvetően teológiai dimenzió volt, következő időszakban alapvetően a szabadság eszméhez kapcsolódott, aztán a 19. századtól alapvetően a kulturális sajátosságokban jelent meg. Azt, hogy ma miben jelenik meg, na ez egy nagy kérdés.
Hát akkor folytassuk innen, mert hogy ugye volt a diktatúra időszaka, 45 után a 90-ig tartó időszak. Mennyire tépázta meg a református identitástudatot, mennyire alakította át, vagy mennyire erősítette, gyengítette, oldotta, hiszen akkor gyakorlatilag kvázi tiltólistán voltak az egyházi dolgok a közéletben.
A református egyháznak a helyzete nagyon sajátos helyzet volt a diktatúra időszakában. Akik egyház történetből vagy történelemből egy kicsit járatosabbak, azok tudják, hogy a kommunista diktatúra legelőször a református egyházzal egyezett ki, vagy a református egyház egyezett ki az egyházak közül legelőször a kommunista diktatúrával. A református egyház, ahogy Kisréka szokott fogalmazni, egyfajta kísérleti lova volt a diktatúrának. A református egyházon akart példát statuálni a diktatúra. Ugyanakkor azért is fontos volt a református egyház a diktatúra számára, mert kihasználta a református katolikus szembenállást, és a katolikus egyházat, amelyet nem tudott ilyen erősen megragadni és megszorongatni, amelyen nehezen boldogult, a református egyházon keresztül is igyekezett sarokba szorítani. Ugye ez az oszd meg és uralkodj elve, ami szépen érvényesült a diktatúrában. Hogy hogyan használta a diktatúra a református egyházat, vagy hogyan használta fel a diktatúra a református identitást, arra nagyon jó példa. A református identitásnak egy nagyon mélyen gyökerező narratívája, ez pedig a társadalmi haladáshoz való viszonya a reformátusoknak. Ugye van a reformátusságnak egy nagyon-nagyon fontos teológiai alapelve, ami arról szól, hogy a református ember életének a célja az Isten dicsőségének a szolgálata. Ezt nagyjából mindannyian valljuk, még akkor is, hogyha olyan pontosan nem tudjuk, hogy mit is jelent ez. Most a reformátori teológiában az Isten dicsőségének a szolgálata, vagy az Isten dicsősége azt jelenti, hogy az Isten akarata, az Isten törvénye érvényesül az élet minden területén. Az Isten dicsőségének a szolgálata pedig azt jelenti, hogy az ember arra törekszik, hogy a saját életében ezt az isteni törvényt érvényesítse, illetve a környezetét úgy formálja át, vagy úgy dolgozzon, hogy a környezetében is az Isten dicsősége érvényesüljön. Na most ebből következően a református emberek ilyen kis nyüzsik voltak folyamatosan, tehát állandóan mindent meg akartak változtatni, mindent jobbá akartak tenni, mindent az Isten dicsőségére akartak megformálni, mert hogy azt gondolták, hogy azzal tudják ezt elérni, hogy mindent úgy használnak, és mindent úgy alakítanak át, hogy ahogy ők gondolják azt, hogy az Isten ezt gondolja, hogy ennek így kéne kinézni. Na most ez aztán a 19. század környékére, ez az alapelv, ez a teológiai alapelv olyan változásokon ment keresztül, hogy lett egy társadalmi dimenziója, ami pedig arról szólt, hogy a reformátusok azok a társadalmi haladásnak a letéteményesei vagy a munkálói. Volt egy 20. század eleji író, aki egyenesen azt fogalmazta, hogy a nyugati haladás a református identitásnak egy ilyen nagyon-nagyon fontos sarokköve, hogy ennek a nyugati haladásnak a szolgálata. Most a kommunisták pedig azt gondolták, hogy a társadalmi haladásnak a non plus ultrája az a kommunizmus, a tökéletes társadalom felépítése, és ebbe a református identitás alapelvbe belekapaszkodva próbálták meg érvelni, amellett, hogy a reformátusoknak igenis ki kell állni a kommunizmus mellett. A dolog tragédiája az volt, hogy a diktatúrával kiegyező református egyházvezetés is belekapaszkodott ebbe az identitás narratívába, és úgy formálta át, hogy ennek a segítségével legitimálta azt a stratégiát, hogy ugye az egyház megmaradásának az érdekében, vagy ugye voltak, akik nem ezért, hanem a saját kis előmenetelük érdekében, de kiszolgálták a diktatúra vezetését. Na most ez csak az egyik ilyen dimenzió, több ilyen dimenziója is volt a diktatúra és az egyház viszonyának. Lehetne említeni a református egyháznak a demokratikus hagyományát, ugye a presbiteri rendszert szoktuk itt emlegetni, és ez még akkor is így van, ha tudjuk, hogy teológiailag a presbiteri rendszer az nem a demokráciáról szól, mert nem a képviselet egy demokrácia testülete a presbitérium, hanem a presbitérium az a lelki elitnek a testülete kellene, hogy legyen. De ettől függetlenül ugye úgy gondolunk a presbitériumra, mint demokratikus intézményre, és a kommunizmus ugye magára is úgy gondolt, mint népi demokráciára, persze ezért nagyon leegyszerűsítve ezt a narratívát, és ezért is ez is egy olyan elv volt, amit felhasználtak a református egyház édesgetése, csábítása, vagy a diktatúrához való odaláncolása eszközeként. Na most a probléma az, hogy a rendszerváltozás után a református egyház vezetése, meg úgy általában a közösség alapvetően azzal volt elfoglalva, hogy az egyház infrastruktúráját, intézményi rendszerét valahogy helyreállítsa, valahogy restaurálja. Nem volt ez feltétlenül kimondott alapelv, vagy kimondott álláspont az egyház vezetői, vagy gondolkodói részéről, de valahogy azt gondolták, hogy hát túléltük a diktatúrát, majd ez lendület úgy visz tovább bennünket, És az elmúlt 30 évben jól lehet körülöttünk radikálisan megváltozott a társadalom, úgy igazából nem vetődött fel az identitásnak a kérdése. Nagyjából egy 10-15 éve lehet egyre hangosabban és egyre erőteljesebben olvasni a református sajtóban is, vagy a nyilvánosságban azt a kérdést, hogy hát kik is vagyunk mi reformátusok, miben találjuk meg a református azonosságtudatunkat, hogyan tudunk ma itt érvényes módon válaszolni arra a kérdésre, a társadalomnak arra a kérdésére, hogy hát miért jó nekünk az, hogy vannak itt ezek a reformátusok.
Ha jól tudom, akkor végzett egy kutatást ebben a tekintetben, hogyha területileg vagy református közösség méretéhez igazítva nézzük, akkor ez hogyan működik ma Magyarországon?
Kutatás, egy nagy mintás kutatás lenne, ugye most némileg erőforrás hiányában nehezen halad a dolog, de ami így kompakt módon megvan, egy 1000 fős mintám, ami református középiskolások között vizsgálja ezeknek a történeti identitás narratíváknak, identitás elemeknek a meglétét, az ahhoz való viszonyukat. Nyilván a középiskolások az egy nehéz kategória, hiszen az ő identitásuk éppen alakulóban van, ezért csak fenntartásokkal lehet kezelni, majd fontos lesz az, hogyha gyülekezetekben nyilván felnőtt népesség között kérdezzük le ugyanazt a kérdőívet, hogy ahhoz viszonyítva mondjuk a fiataloknak a válaszai hogyan módosulnak, vagy hogyan és mit mutatnak. De a kutatásnak az első eredménye az, hogy jól lehet, mi nem nagyon teszünk fel kérdéseket, vagy nagyon ritkán teszünk fel kérdéseket ezekre az alapvető identitásnak. Mint például arra, hogy a református embernek, ugye, ahogy mondtuk is, az életének az alapvonalait a Biblia határozza meg, a Bibliához igazítja. Ebből következően a református ember naponta olvassa a Bibliát, vagy akár naponta tart házi áhítatot, vagy magánáhítatosságot. Ezek úgy megvannak, és ezekre szívesen hivatkozunk, mint jelen identitás narratívákra, de hát ugye nagyon-nagyon ritkán tudjuk azt, hogy ez ténylegesen hogy van. Tudjuk valamelyest, hiszen Tomka Miklósnak, Gereben Ferencnek, másoknak is voltak empirikus kutatásai, szociológiai kutatásai, amelyekben vizsgálta a bibliaolvasásnak a szokását, az általános vallásosság mutatójaként, és hát abból az jött ki, hogy a reformátusok egy kicsit többen olvasnak naponta Bibliát, mint a katolikusok, de úgy általában véve a Magyarországon a keresztjének, legalábbis a történelmi egyház tagjai úgy alapvetően nem nagyon szoktak Bibliát olvasni. Tehát nagyon alacsony azoknak az aránya, akik naponta olvasnak Bibliát a keresztények és reformátusok között is. Én ennél egy kicsit tovább mentem, és ezeknél a derék középiskolásoknál rákérdeztem ezekre az identitás narratívákra, például erre a bibliaolvasási szokásokra is. És az volt az izgalmas, hogy én is azt találtam, hogy viszonylag kevesen vannak, nagyon-nagyon kevesen vannak, akik olvasnak naponta Bibliát, viszont megváltozott a bibliaolvasáshoz való viszonyunk. A Bibliát nem csak azért olvassuk, mert hogy a hitéletünkre, az Istennel való kapcsolatunkra van hatása. A reformátorok és a korábbi századok egyházi írói, kegyességi írói ezt úgy igazából nem domborították ki, de a vallásszociológia, művelődéstörténet nagyon szépen elmondja azt, hogy a Biblia olvasásnak az életmódra gyakorolt hatása is nagyon jelentős volt. Mert a Bibliában életvezetési tanácsokat olvasunk nagyon sokszor, tanácsokat olvasunk, vagy mintákat, identitás mintákat találunk arra nézve, hogy hogyan kell az Istenhez és a másik emberhez viszonyulnunk. Gondoljunk Dávid királynak a Zsoltára, abban az másik emberhez való viszonyra, az Istenhez való viszonyra is nagyon-nagyon sok ilyen alapvető tanács és útmutatás van. Most ezeknek a folyamatos olvasása pontosan ugyanazért nagyon fontos a református ember számára, amiért a középkorban a szentképek voltak nagyon fontosak a hívő emberek számára, mert a szentek példáján keresztül látták azt, szó szoros értelmében a szemükkel, hogy mit jelent Krisztust követni. A református ember számára a Biblia adja ezeket az alapvető tanácsokat, nem véletlen, hogy a katolikusok a középkorban ezeket a freskókat, képeket Biblia pauperumnak hívták, vagyis szegények bibliájának, utalva arra, hogy aki nem tud olvasni, azok számára ezek a képek adják meg ezeket az alapvető tanácsokat. Na most ez a fajta bibliaolvasás, amit én kondicionáló bibliaolvasásnak nevezek, ez az, ami a rendszerességhez kapcsolódik, és ez az, ami radikálisan csökkent a fiatalok körében is, még azok körében is, akik egyébként olyan kegyességi irányzatokhoz tartoznak, ez is szépen kikövethető a válaszokból, amelyek nagyon fontosnak tartják a napi bibliaolvasást. Ugyanakkor megjelennek olyan motivumok a bibliaolvasásban, és tulajdonképpen meghatározóvá válnak, amelyek nem a kondicionálásra, hanem az érzelmi viszonyulásra építenek. Tehát amikor ideje van valakinek, amikor csendességet akar tartani, amikor szomjazik az igére. És az a nagyon izgalmas, hogy a vallásosságnak, a vallásgyakorlatnak más dimenzióival összevetve, azoknál tapasztaljuk azt, hogy nagyon komplex a Biblia olvasáshoz való viszonyuk, akik egyébként is más dimenziókban szorosabban kötődnek az egyházhoz. Ez nem azt jelenti, hogy a szoros kötődés, hogy naponta fognak Bibliát olvasni, hanem azt jelenti, hogy komplex a viszonyuk. Nem csak a rendszeresség, hanem az érzelmi viszonyulásuk is összetett és mélyebb a Bibliához és a Biblia olvasáshoz, mint mondjuk azoknak, akik egyébként más dimenziókban nem kötődnek az egyházhoz. A másik fontos dimenzió, ami a kutatás alapján kiderül, és valamelyest új dimenziója is a református azonosságtudatról való gondolkodásunknak, az a területi elvnek egy újra gondolt vagy módosított változata. Ugye ezt tudjuk, hogy vannak a református egyháznak olyan területei, például Szabolcs, Szatmár, Bereg, ahol jelentős református tömb él, ahol megszokták a reformátusok azt, hogy többségben vannak, és ezek ugye a tradicionális területei, a hagyományokhoz nagyon erősen ragaszkodónak gondolt területei a református azonosságtudatnak. Ezek régen azok a területek voltak, nagyon-nagyon régen, amelyek az erdélyi fejedelemséghez tartoztak, vagy legalábbis annak a hatókörébe tartozónak gondolhatjuk őket. A másik nagyon fontos területe a református egyháznak az a volt hódoltság területe, ez az ország középső része, ahol a reformátusoknak az aránya az össznépességhez viszonyítva általában olyan 15-25% közötti. Az előző területeken, vagy a többségi területeken ott, ha nem is abszolút, de többnyire relatív többségben vannak a reformátusok ezekben a településeken. Itt viszont általában olyan arányban élnek a reformátusok, hogy más felekezetek is jelen vannak a településeken, és más felekezetekkel nagyjából hasonló arányban élnek ott a reformátusok. Itt van a harmadik nagy terület, ez pedig a Dunántúl tartozik többnyire ehhez a területhez, a régi királyi Magyarországnak a területe, ahol az ellenreformáció lehetőleg jobban és legradikálisabban érvényesült, és ahol a legnagyobb támadásoknak voltak kitéve a reformátusok. Na most az az izgalmas, hogy ezek a területi jellegzetességek a mai napig megmaradnak, vagy legalábbis van hatása ezeknek a területi jellegzetességeknek. Például abban, hogy a Magyarország középső részén, a régi hódoltsági területeken, amikor én elkezdtem a kutatást jó 11 néhány évvel ezelőtt, akkor ezeken a területeken volt tapasztalható az, hogy a református gyülekezetek nagyobb arányban fogtak intézményfenntartó tevékenységbe, nagyobb arányú volt a vállalkozó kedv, hogy így mondjam, a gyülekezetek. És a saját kutatási anyagomból pedig az érződik, hogy azokon a területeken, ahol a reformátusság nem relatív többségben van, de nincs is abszolút kisebbségben, hanem egy ilyen más felekezetekkel és etnikumokkal nagyjából egyenlő arányban élnek a magyar reformátusok, ott a legerősebb a kötődés a református azonosságtudatnak néhány nagy sarok eleméhez, ugyanakkor ők azok, akik a leginkább hajlandóak is arra, hogy más felekezetektől, akár más vallásoktól is átvenjenek bizonyos elemet. Tehát a identitásuk megélésében nagyon erős a tudatosság, akár így, akár úgy. Nem hagyatkoznak rá arra, hogy ők tömbben élnek, nem hagyatkoznak rá arra, hogy viszi őket a lendület, nem hagyatkoznak arra, hogy megtartja őket a sokszor tudatlan tradíció, hanem tudatosan viszonyulnak a saját helyzetükhöz.
Kedves hallgatóink, Szürke Zóna, a református azonosságtudat átmeneti állapotai, ezzel a címmel tartott előadást Nagy Károly Zsolt, PhD, főiskolai docens, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia kollégiumi esték című sorozatának legutóbbi, a koronavírus járvány után az első rendezvényén, az előző percekben az előadóval beszélgettem.